Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvérek! Mielőtt bemondanám a derekas éneket, jelzem, hogy tekintettel arra, ahogy azt hetek óta hirdetjük, hogy a mai Isten tisztelet úgy folytatódik majd, hogy presbiteri tisztújítás lesz, választás lesz a gyülekezetünkben. Tekintettel arra, hogy ez megnöveli az Isten tisztelet időtartalmát, ezért rövidített liturgia szerint zajlik a mai Isten tisztelet. Ami azt jelenti, hogy a derekas énekünket fogjuk énekelni, és aztán egész addig, amíg külön nem mondom, végig ülve maradunk, és úgy veszünk részt az Isten tiszteleten. Tehát a 89. Zsoltárnak az első és a 7. versét énekeljük, tehát ezt a kettőt. 89. Zsoltár első és 7. versét. Az első vers így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Thank you.
helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Magasztalunk szerető mennyei édesatyánk, jóságod és velünk törődésed meg annyi ajándékáért. Érthetetlen előttünk a te szereteted irántunk, hiszen mi hűtlenségeinket, hitetlenségünket, bizalmatlanságunkat és nem törődömségünket mutatjuk feléd. Te bíztál bennünk, de mi nem szolgáltunk erre rá. Te minden nap adtál, és mi nem köszöntük meg. Te szóltál, és mi nem hallgattunk rád. Nem a szavad szerint, hanem az eszünk szerint mentünk. Vagy az indulataink szerint. És bár mi ilyenek vagyunk, te mégis megint jössz hozzánk, te keresel bennünket, te zörgetsz szívünk és értelmünk ajtaján. Köszönjük neked. Áld meg Isten tiszteletünket, áld és szenteld meg presbiter jelölteinket, a régieket és az újakat egyaránt. Áld meg a választók szent gyülekezetét, egész közösségünket. Urunk, nagyon fontos nekünk, hogy te szólj hozzánk. Várjuk szavadat, figyelünk rád. És köszönjük, hogy meghallgattál bennünket, ami Urunkért, a Krisztusért. Amen. Kedves testvérek! Két helyről is olvasok ígét a mai Isten tiszteletünkön, először a Római Levél 11. részéből, annak a 36. versét, majd a Kolossébeli gyülekezethez írt levél első részéből két verset. Mert őtőle, ő általa, és őreá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mind örökkön örökké. Amen. És a Kolossé levél első részéből. Jézus képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és őreá nézve teremtettek. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fent. Kedves testvérek, alapvető és ezért fontos dolgot mond el nekünk Lukács evangélista, amikor arról tudósít, hogy Jézus valahol elmondott egy beszédet, a nép meghallgatta, egy kicsit úgy, ahogy mi most itt vagyunk. Jézus mond valamit, Isten igéje mond valamit, a nép meghallgatta, és azután ezt olvassuk. És voltak, akik igazat adtak annak, amit Jézus mondott, és voltak, akik az Isten tanácsát megvetették. Kedves testvérek, azért kezdtem ezzel, hogy fontos dolog, ami itt a Lukács evangéliumában megírattatott a számunkra, mert hogy ugyanezt történik azóta is. És nem csak ugyanezt történik, hanem folyamatosan és mindig ugyanezt történik, hogy emberek meghallgatják Isten beszédét,
És vannak, akik mikor végighallgatják, akkor azt mondják, hogy igaza van az Istennek. Így mondta ezt az evangélium, igazat adtak Isten beszédének. És voltak és vannak, akik végighallgatják, és szó szerint az történik azóta is, hogy megvetik Isten tanácsait. Ők is meghallgatják, csak éppen megvetik. Most, kedves testvérek, ha valaki meghallja Jézus tanítását, és igaznak tartja azt, abból kell, hogy következzen, és következik is mindig valami. Az, amit úgy nevezünk, hogy keresztény élet, Krisztus követése. A kereszténység következik. És hogyha valaki meghallgatja Isten igéjét, Isten beszédét, de nem fogadja el, abból is következik valami, az Isten nélküli élet. Vagy másként is mondhatom, az istentelen élet. Szóval az történik Jézus Krisztus ideje óta, hogy emberek hallgatják meg Isten beszédét, és vagy azt mondják, hogy ez így igaz, vagy azt mondják, hogy megvetem, nincs szükségem rá, ezt én nem építem be az életembe. Én nem eszerint kívánok élni. Én másként élem az életemet. Minden vasárnap is ez történik, testvérek. Ahányszor Isten igéjét végighallgatjuk, nem ártatlan dolog igét hallgatni. Nagy felelősségünk van minden egyes meghallgatott igehirdetéssel, mert hogy Isten emlékeztetni fog rá. Hogy megvetettem Isten beszédét, magyarul, éltem, mentem tovább, mint addig, vagy igaznak tartottam, és attól kezdve ahhoz igazítottam az életemet, amit Isten mondott. Ez minden igehallgató személyes felelőssége. Ezért fontos dolog, hogy mi történik velünk. Ma is végig fogunk hallgatni egy igehirdetést. Isten mond nekünk valamit az igében, mert ő mondja, és mi mondhatjuk rá, hogy igaza van az Istennek. És én ezt a magam életére nézve nagyon fontosnak tartom. Vagy mondhatjuk azt, hogy engem nem befolyásol az, amit én hallok. Ez azt jelenti az ige nyelvén, hogy megvetem Isten beszédét. Tudom, hogy hírek, információk özönében élünk, csak úgy zúdul ránk újságból, rádióból, televízióból, internetről, egymástól. Elképesztő mennyiségű információt juttatnak el hozzánk, de ki mond igazat? Ki mond igazat? Kinek higgyünk? Ebbe az óriási információ özönbe. Ki hazudik, és ki mond igazat? Ki téved, és ki nem? Kedves testvérek, minden ember eljut odáig, hogy lesz saját igazsága. Bizonyos dolgokra azt mondja, hogy az én meggyőződésem az, hogy ez az igazság. Ennek van igaza, és én ezt fogadom el. Kedves testvérek, a helyzet az, hogy mindenkin meglátszik, hogy mit tart igaznak. Mindenkiről jól leolvashatja a környezete, elsőrenden azok, akik a közelébe élnek, hogy ő mit tart igaznak, és hogy kiélezzem a dolgot, hogy ő Isten beszédét tartja-e igaznak, vagy azt megveti. Mindenki meglátszik. Méghozzá jól meglátszik rajtunk. Mindenkin meglátszik. Most, kedves testvérek, itt van mindjárt egy nagyon fontos dolog, amiről ma szeretnék beszélni közöttetek, hogy kinek adunk igazat abban a nagyon fontos és nagy kérdésben, hogy mi az értelme és célja az egész teremtettségnek, a létnek, a létezésnek. Kinek adunk igazat? Annak adunk-e igazat, amit erről Isten mond, vagy valami másnak? Egy nagyon fontos kérdés. Mi az értelme és célja az egész teremtettségnek, benne az életnek? Mi az értelme? Mi a célja? Tudjuk, hogy mit mond róla Isten? Mert az, hogy az emberek mit mondanak, hogy a drága kis unokám, vagy a gyerekem, vagy a házam, vagy a pénztárcám, vagy a jó ég tudja, mit, ezeket ismerjük. Igaza van-e Istennek azzal, amit ő mond, hogy miért van, mi az oka, a célja az egész teremtett mindenségnek, benne a teremtett életnek, mi? Annak adunk-e igazat, amit most szeretnék elmondani előttetek, hogy mit tanít Isten? Vagy erről az a véleményünk, és azt tartjuk igaznak, ami kialakult már bennünk. Na, menjünk akkor végig ezen. Mi az értelme és célja a teremtettségnek? Kedves testvérek, az emberek egy jelentős része azt gondolja és azt vallja, hogy teremtés soha nem volt. Csak az élő Isten lát belénk, hogy hány olyan templomba járó ember van, aki pont ugyanígy gondolkozik. Teremtés soha nem volt. A világ mindenség, benne a föld, az élet, az ember tulajdonképpen véletlenek egész rendkívüli során át lett. Nem Isten teremtése. Hanem valahogy úgy lehet, ahogy hallom. Mely szerint mindig volt egy ős anyag. Ez az ős anyag egyszer egy ős robbanáson ment keresztül. Az ős robbanást követően egy lehűlés állt be, megszületett az őstenger. Az őstengerbe belekerült egy ős sejt, ez az ős sejt ott élni, osztódni, szaporodni kezdett. Aztán, amik megszülettek az őstengerbe, azok közül lettek, amik benne maradtak a vízbe, lettek, amelyek kijöttek a szárazföldre, azoknak egy része rögtön föld alá bújt, és ma is föld alatt él, egy része a föld színén él, és aztán idővel egyesek ezek közül felemelkedtek, felszálltak, szóval valahogy így. És aztán jött az ember, amelyik egy szép fejlődés sor legvégén előállt. Maga az élet pedig micsoda? Hát az élet egy nagy körforgás. Az életben van egy ciklikusság, ahogy a történelemben is van. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy nincs új a nap alatt. Minden történt már valamikor, másként, más körülmények között, de mindig ugyanaz történik. Tulajdonképpen így az élet is egy értelmetlen dolog, úgy, ahogy van. Robot, munka, küszködés, vergődés, harc, veszekedés, betegség, némi kis öröm, de az egész egy értelmetlen dolog, hiába valóság. És sokan erre úgy válaszolnak, hogy ezért használd azt a keveset, ami nem ebbe a taposómalom, unalmas, nehéz, szörnyűséges életből van. Szakíts magadnak minél több virágot. élvezd az életet, mert tulajdonképpen sok értelme nincs. Egy Francis Schaeffer nevezetű teológus írt egy könyvet azzal a címmel, hogy Szabadulás az értelemtől. Ebben ő az amerikai és az európai népek kultúráját vizsgálta, és azt mondja ki ebben a könyvben, hogy erre a két régióra, Európára és Amerikába az jellemző, hogy az emberek menekülnek az értelemtől. Hihetetlenül izgalmas kis könyv. Nem keresik az élet értelmét, mert azt mondják, nincs mit keresni. Az élet értelmetlen. Nincs mit keresni. És az, hogy az élet értelmetlen, ennek ott látjuk a társadalomban a lenyomatait. Ott látjuk a kultúrában, a zenében, a művészetekben a lenyomatait, hogy az élet értelmetlen. Annyira értelmes a zene és a festészet, amennyi értelmet látnak benne. Értelmetlen az élet. Nincs célja neki. Ha mégis van valami, azt úgy hívják, hogy ma. Hogy most. Vagy úgy, hogy test. Ennyi értelme még van. Az egész életünkre rányomja a bélyegét ez, hogy az élet értelmetlen. Amikor azt látod, hogy a társadalomban a fiataljaink és az öregjeink közt annyi keserű, úttalan, boldogtalan, céltalan, idétlen időtöltésekkel foglalkozó ember van, ez mind válasz arra a nagy kérdés, hogy mi értelme van az életnek. Bizony, ez mind válasz. És ezek a válaszok így hangzanak, semmi. Az élet arra van, hogy túléljen. A keresztények döntő többsége pedig azt mondja, hogy volt teremtés. Nem véletlenül lett, ami lett, hanem Isten teremtette. És rögtön hozzá is teszik, hogy ennek a teremtésnek a célja pedig az ember. Az ember. Minden az emberért van. Még Isten is. Isten is az emberért van. Mi keresztények kialakítottunk egy ember központú világot, ahol az Isten is én értem van. Hiszek Istenbe, mert így van, aki szeret. Van, akibe bízhatok. Van, akihez odafordulhatok. Hiszek Istenbe, hogy legyen, aki kimentsen bajból, betegségből. Jól tükrözik a keresztény imádságok ezt, amelyek tulajdonképpen igénybejelentések, listák. Uram, egészségkel, békességkel, boldogság kell, munka kell, pénz kell, siker kell, segítség kell. Az imádságaink középpontjába is mi állunk. Gondoljátok csak végig, testvérek, hogy a legtöbben, akik templomba járnak, miért jönnek? Nem azért el, hogy egy jó prédikációt meghallgassanak. Most nem rám gondolok, általában. Egy jó prédikációt meghallgatni. Ugye nem azért, hogy Isten mit akar mondani nekem? Ugye nem ezért járunk, hogy Isten mit akar mondani. És ugye nem is így hallgatjuk. Hogy szoktunk hívogatni? Azt szoktuk mondani egy embernek, aki nem jár, hogy te, olyan jó közösség van ott. Olyan jó programok vannak. Különösen is a modern, újonnan születő keresztény közösségek toboroznak így. Gyere hozzánk, itt barátokra találsz. Itt segíteni fognak, itt szeretni fognak téged. Isten is jó lesz hozzád, könyörül majd rajtad, segít a mindennapi életedben, az üzleti életedben. Jó lesz itt neked köztünk. Ki van a középpontban? Az ember. Én. Mert hogy minden értem van. Az egész teremtett világ mindenség, maga Isten is. Testvérek, vajon ez van a Bibliában? Mert bizony az átlag keresztény így gondolkozik, és így él. Az van a Bibliában, hogy minden az emberért van, Isten is. Mert bizony erre rendezkedtünk be. Ez látszik meg az egész kereszténységünkön. Én nekem, én értem. Ha pedig Isten nem áll a rendelkezésemre, Isten nem segít, Isten nem gyógyít meg, akkor jön a megrendülés, és jön az elmenés. Az Isten se törődött én velem, meg a gyülekezet se. Isten igéje, testvérek, nem azt mondja, hogy az ember van a középpontban. Nem azt mondja, hogy Isten is ő érte van. Két nagyon izgalmas igét olvastam, két rendkívül komoly bibliai levélből. A római levél 11. része ezzel a verssel fejeződik be. Őtőle, ő általa és őreá nézve teremtetett minden. Őtőle, ő általa és őreá nézve teremtetett minden. A Kolossé levélben szinte szórul szóra ugyan ez. Ő általa és őreá nézve teremtetett minden. Ki ez az ő? Az ember? Őreá nézve teremtetett. Ki ez az ő? Most, kedves testvérek, nem hagy kétséget a Szentírás, hogy ez az ő, ez Jézus. Ez nem az ember. Minden és mindenek ő általa, őreá nézve teremtettek. Kedves testvérek, Krisztusról van szó. Akiben megjelent az Isten, aki minden hatalom menjen és földön, aki a dicsőség örökkön örökké, minden ő tőle van. Ő a kezdete mindennek és mindenkinek, neked is ő a kezdeted. Méghozzá úgy a te kezdeted, hogy nincs belőled kettő. Mi ezt tudjuk, szoktuk is mondani, csak soha nem gondolunk bele. Mi az, hogy én egyedi vagyok? Én egyszeri vagyok? Hogy még csak hasonló sincs hozzám? Hogy nem csak a hajam szála más, nem csak az ujjam lenyomata más, nem csak a hangom más. Nem csak a lelki világom más, a genetikai kódom más. Mindenem egészen más, mint bárki másé. Isten nem gyárt kaptafára semmit. Nem készített tucat embereket az Isten. Hiába küszködik vele szegény tudomány. Hogy is sikerült ez a genetikai lánc, és hogy jutottunk el idáig. Mind más. Ő általa vagyunk teremtve. Kivétel nélkül. És ez azért fontos egyszer megérteni az életbe. Mert ez azt jelenti, hogy enélkül, a Jézus nélkül mindenkinek értelmetlen az élete, testvérek. Akárhogy megszépítheted, hogy mondhatod, hogy 5 unokám van, volt értelme élni, belül meg érzed, hogy nem. Nem igaz. Őtőle és ő általa van minden. Te is. Próbálják megfejteni az élet titkát, a világ különböző tudományai, ez a dolguk, dolgozzanak is vele. Biztos sok szép eredmény született és születik belőle, de a Biblia azt mondja, hogy az élet az nem valami, hanem valaki. Én vagyok az élet, mondja Jézus. Én vagyok az élet. Jézus által van az élet is. Az Úr Jézus senkit nem fog megkérdezni, hogy akarsz-e megszületni. Ahogy soha nem kérdezett meg. Senkit nem kérdez meg, hogy meddig akarsz élni. Nem kérdez meg senkit. Ő általa van az életünk. Akkor születünk és megyünk, amikor ő akarja. Nem mi döntünk e felől. Nem is a szüleink, nem is az orvosok, nem is a gyógyszerek. És minden erre a Jézusra nézve teremtetett, nem az emberekre nézve. Neki teremtetett minden. Mi csak felelős használók vagyunk, amíg élünk. Ezért Krisztus nélkül, testvérek, sem értelme, sem célja nincs semminek és senkinek, mert Jézus nélkül nincs távlata. Jézus nélkül csak földi pillanataink vannak, amit mi életnek nevezünk, de nincs távlatunk. Úgy vagyunk megteremtve, drága testvéreim, hogy Jézushoz vagyunk kötve. Jézus nélkül meg olyanok vagyunk, mint a partra vetett hal. Mindjárt tudjuk, hogy buta kísérlet lenne a halnak azt mondani, hogy te eddig már a vízbe voltál, most egy kicsi gyere ki a szárazföldre. Most éljél itt. Így nézünk mi ki Jézus nélkül. Szenvedünk, levegőért kapkodunk, küszködünk, harcolunk, boldogtalankodunk, hazudozunk magunknak és másoknak az életről, és köze belül sírunk, zokogunk, és az életet értelmetlennek tartjuk. És azt érezzük, hogy mindenki csak kihasznált, kifosztott, kilopott, meglopott, és semmi értelme nincs. Bíztatgatom magam, hogy de azért ott az a ház, amit az én két kezem, de jót fognak veszekedni rajta a gyerekek. Az áldott két kezem, az életem van benne. Ők meg ülnek a bíróságon majd. Lecsukta a papa a szemét. Na kié? Krisztus nélkül nem tudunk élni, testvérek, mert semminek nincs értelme. Ő az élet. Én vagyok az élet. Nélkül az életünk biológiai vegetálás, és végül az értelmetlenségbe hull, amit úgy nevezünk, hogy halál. Krisztussal minden más. Minden más. Jézussal az ember másként látja a világot, a saját életét. Minden egészen mássá lesz Jézussal. A Krisztusban hívő ember, testvérek, megérti, hogy semmi nem volt véletlenül az életében. Semmi. Az ég egy adta világon semmi, egyetlen egy bukásom, egyetlen egy bűnöm, egyetlen egy elesésem. Semmi nem volt véletlenül. Minden őtőle van, drága testvér, a testi alakod, az alkatod. Néha nézegetjük a tükörbe, uram, hát azért lehetett volna ez valahogy szebb. Van, aki egy életen át szenvedt tőle, és perben áll Istennel. Miért nem lettem 10 centivel magasabb, vagy 10 centivel alacsonyabb? Kicsit kövérebb, kicsit soványabb. Kék szemű, de jó lett volna. Több haj, szebb arc. Tőle van az alakod, az alkatod, az egész lelked, a bensőd. Tőle van a családod, és tőle van a betegséged és próbád, és tőle vannak a könnyeid. Tőle van az is, ahogy bánik veled. Észrevetted már, hogy veled egészen másként bánik, mint mindenkivel? Nem tudsz még egy embert mutatni, akivel pont úgy bánik az Isten, mint veled. Rád szabottan bánik veled. A tudomány gyufáskatujákat gyárt, mert nem tehet mást, és beszorít. Megfáztál influenza, kalmópirin, be a dobozba. Isten nem. Drága testvérek, ha nem fogadjuk el az igének ezt a tanítását, ha nem hisszük el, akkor megkezdődik az, ami úgy meg tudja fertőzni az életünket, hogy elkezdjük összehasonlítgatni magunkat másokkal. És akkor azt fogjuk mindig mondani, mennyivel könnyebb a másik élete. Van egy normális férje, hát én kifogtam. Annak bezzeg mázli, annak egy olyan rendes ember a férje, a férj. Istenem, ha nekem lenne egy ilyen szelíd, szolíd, csöndes feleségem. Kifogtam. Szülői értekezlete nem szívesen megyek, mert hát szóval, amit ott hallok. Istenem, ha nem ilyen gyerekeim lettek volna, de hát ilyenek lettek. Én vagyok egyedül ilyen szerencsétlen. Pont ez lett a feleségem. Pont ez lett a férjem. Ilyenek lettek a gyerekeim. Ilyen lett az életem. Micsoda szerencsétlen ember vagyok, miközben körülöttem csupa boldog élet. Amikor így gondolkozunk, arról teszünk bizonyságot, hogy nincs igaza Istennek. Az ige azt mondja, hogy minden tőle van. Az a férj, az a feleség, azok a gyerekek, az az apám, az az anyám, azok a barátaim, minden tőle van. Az éppen ilyen-olyan családom is, az életem is, mindenem. Bizony tőle van a jó, és tőle van az is, amit nem szeretek. És nem véletlenül van. De testvér, nem vagy kiszolgáltatott. Semminek és senkinek. Éppen ezért. Mert minden Jézustól van. Hagyd abba a lázadozást, az elégedetlenséget, a tiltakozást, a veszekedést, a perlekedést, az örökös belső háborújaidat. Meddig bírom én? Meddig bírja az Isten? hogy ilyen vagyok én. Aki nem tudom elfogadni, hogy minden tőle van. És végül minden általa is van. És ebből most azt szeretném csak megértetni, hogy ez az általa azt jelenti, hogy minden átment rajta. Még egyszer elmondom. Azt, hogy minden általa van, az azt jelenti, hogy által ment minden rajta, ami én hozzám jön. Minden, ami velem történik. A szenvedésem, a betegségem, a tragédiám Krisztuson keresztül ment, és úgy jutott el én hozzám. Minden általa van, ne nyafog már. Ne perlekedj, ne lázadozz. Ne pereld az Istent. Minden általa van, átment rajta. Azért mondja Jézus, maradjatok én bennem. Mert aki Jézusban marad, azon átmegy minden, mielőtt hozzáérne. Jézus egy szent fékező rakétát húz be, hogy ne akárhogy érjen. Ne akárhogy érjen. Testvérek, azért hisszük, hogy Isten mindent a javunkra fordít, és mindenből jó lesz, mert általa ment, mert átment rajta. És az mind a javunkra lesz, kivétel nélkül. A betegségünk, a nyomorúságaink, a veszteségeink mind kivétel nélkül jó lesz. Jót hoz ki belőle az Isten. És én egyszer magasztalni fogom érte. Mert akármi történik velem, őre nézve és ő általa történik. Hogy a végén dicsőítsem őt. Merd egyszer így nézni azt, amiben most szenvedsz. Merj egyszer úgy az emberekre nézni, akiket utálsz. Merd egyszer hívő ember módjára nézni mindazt, amiben benne vagy. Én általam és énre ám nézve. Kedves testvérek, a Biblia szíve nem az, amit Isten igéje az emberről mond, hanem amit Jézusról. Mi annyira megszoktuk, hogy körülöttünk kell forgolódni mindennek, még az Úr Istennek is, hogy vakok vagyunk meglátni. Őtőle, ő általa és őre áll nézve teremtetett minden. Befejezem testvérek azzal, hogy az életünk értelme Jézusban van. És mindaddig értelmetlen lesz egy csomó dolog az életünkbe, amíg ezt nem értjük meg és nem fogadjuk el. Ha igen, akkor nehézségek között is hittel elmondhatod, hogy boldog vagyok, mert tudom, hogy ami velem történik, Uram, az tőled van. Az általad érkezik hozzám, és te érted van minden az életemben. Ezért értelmes dolog az életem. Ezért értelmes dolog az életem. És ezt köszönöm neked, Uram. Imádkozzunk, maradjunk a helyünkön. Szép napokban nem gondolunk persze rá, Urunk, hogy jönnek nem szeretem napok is. És milyen nehéz a nem szeretem napokban meglátni, hogy minden átment rajtad, és tőled van. És hogy valami jó lesz belőle. Ne haragudj, Urunk, hogy először mindig perlekedünk, veszekszünk, lázadozunk, dühöngünk, fölörlődünk, és olyan nehezen tudunk a te gyermekeiddé lenni. Segíts nekünk ebben. Adj nekünk lelki látós szemeket, téged értő szíveket. Könyörülj rajtunk, hogy neked adjunk igazat. Ne szaladjunk a magunk igazságai után, hanem álljunk meg, és vegyük komolyan, amit te mondasz nekünk. Dicsőítünk, áldunk és magasztalunk, azért, hogy ez lehetséges. Munkáld bennünk, Urunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, helyünkön maradva, amely imádságra Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Hallgassátok meg a hirdetéseket, hirdetem a Reformátusok lapját, és az iratterjesztés szolgálatát. Hadd jelezzem, hogy az iratterjesztésben újra hozzáférhetőek az itt elhangzott igehirdetések, egészen a legutolsó időkig végre sikerült némi technikai problémák leküzdése után utolérni magunkat, ami azt jelenti, hogy hozzáférhetőek az elhangzott igehirdetések újra. 50 forintos áron adja őket az iratterjesztés, és ezeknek az árából állítjuk elő a gyülekezet újságját 300 példányba, amit aztán egy évben négyszer ingyen ajándékba adhatunk a gyülekezet tagjainak. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra, kedden este 7 órakor fiatal felnőttek bibliaórája, szerdán 7-kor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, csütörtökön este 6 órakor kisifi, pénteken 5 órakor minifi, 6 órakor nagyifi, vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet, ugyanakkor gyermekistentisztelet is van, és gyermekmegőrzést is vállalunk. 11:30-tól a kórus szolgál. Kedves testvérek, bizonyára sokaknak meglepetésül szolgál, nem az, hogy én ezen a szószéken vagyok, mert itt állok 27-28 éve, de hogy ezen a vasárnapon én állok, hiszen hetekkel ezelőtt már hirdettem, hogy ma a kárpátaljai beregszászi testvérgyülekezetünk, a búcsői gyülekezet lelkésze jön, és ő hirdeti Isten igéjét. Az történt, hogy a hét elején telefont kaptunk először arról, hogy a fiatal lelkész házaspár egyetlen kisbabája, aki még szopik, megbetegedett. Egy napra rá az édesanyja is megbetegedett, két napra rá az édesapja is megbetegedett. Úgyhogy végül szerdán abba egyeztünk meg, hogy akkor most én prédikálok helyette, és majd valamikor jövő évvel, tavasz idején, még nem tudjuk, hogy mikor, be fogják pótolni ezt a ma elmaradt találkozási lehetőséget. Az elmúlt héten pénteken volt az Anima Sony zenekarunknak a koncertje a Chiliben. Nagyon bízunk benne, hogy Isten tudja használni a bizonyságtételnek ezt a formáját is. Nagyon sokan voltak. Köszönjük szépen, a zenekar külön is arra kért, hogy köszönjem meg hálás szívvel mindenkinek, aki eljött, imádságos szívvel jelen volt. Igazán lélekemelő koncert volt, mi így ítéltük meg. Végül hirdetem, hogy hetek óta jeleztem már erről a szószékről, lassan másfél hónapja minden héten. Ma egy fontos esemény zajlik gyülekezetünkbe, az egész magyarországi református egyházban általános presbiteri tisztújítás van, azaz mindaz 1200 református anyagyülekezetben ugyanaz történik majd, ami történik nálunk itt és most, közvetlenül az istentisztelet után. Tehát most nem fogjuk megszakítani az istentiszteletet, hanem rögtön rátérünk a választógyűlésre. Nos, aki tagja a gyülekezetünknek olyan formában is, hogy benne van a választói névjegyzékbe, amit egyszerűen az biztosít, hogy fizeti az egyházfenntartói járulékot, magyarul 2010-ben befizette az egyházfenntartói járulékot, annak a neve szerepel a gyülekezet választói névjegyzékébe. Ezt a választói névjegyzéket közel 2 hónapra kitettük ide az úrasztalára, és minden vasárnap elmondtam, hogy azt kérem, mindenki fáradjon oda, nézze meg benne magát, hogy ott szerepel-e. Aki ott szerepel, azt mind arra kérem feltétlenül, hogy maradjunk itt, és vegyünk részt a választógyűlésen. Ennek az a szerepe, testvérek, hogy el kell, hogy érjük azt a létszám határt, amivel határozatképesek, döntőképesek vagyunk. Ez 100 fő fölött van a mi gyülekezetünkben. Tehát arra kérek mindenkit, aki nagykorú, egyházfenntartói járulékot fizetett 2010-ben, így a választói névjegyzékben benne van, hogy most közvetlenül maradjon ott, ahol ül, kivéve a karzaton lévőket tisztelettel, karzaton lévők tisztelettel, akik egyháztagok tetszenek lenni, tessenek lejönni, hogy a szavazó lapokkal ne kelljen odáig fölmennünk, jó? Aki nem tagja a választók közösségének, de a gyülekezetünkhöz tartozik, nagyon szeretjük és boldogok vagyunk, azok is itt maradhatnak, mert minden egyházi tevékenység nyilvános. De azokat arra kérjük, hogy a templom hátsó soraiba foglaljanak helyet, a választók pedig üljenek egészen ide majd az első részbe, hogy könnyebben kioszthassuk a szavazó lapokat. Ha valaki mégsem tud itt maradni, vagy nem akarna részt venni ezen a számunkra valóban fontos eseményen, ugye most újabb 6 évre választjuk meg az egyházközség vezető testületét, amely 28 tagból áll és 8 pótpresbiterből áll, azoknak jelzem, hogy a záró ének éneklése alatt tehetik meg, hogy elmennek. Most tehát bemondom a záró éneket, aki valamiért nem tud itt maradni, azt arra kérjük, hogy induljon el és menjen haza. A karzaton lévőket, szavazókat arra kérem, hogy ne menjenek haza, hanem éppen, hogy jöjjenek ide le, és vegyenek részt a szavazásban. Annak a mikéntjét, hogyanját pedig majd az úrasztalától fogom ismertetni. A záró énekünk a 421. számú dicséret. Ha van kint presbiter, mert láttam, akkor jelezzük neki, hogy jelen kell lennie a presbitereknek, azoknak is, akit újra választunk, úgyhogy ne odakint esetleg dohányozzanak, nem fáradjanak be. 421-es számú dicséretünket énekeljük, annak az első versét. Tudom, az én megváltóm él. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Presbiter választó tisztújító közgyűlésünket megnyitom. Az egyházi törvény szerint a választói névjegyzébe felvettek 10%-át meghaladó választó jelenléte szükséges, akkor határozatképes a közgyűlés. Miután a mi választói névjegyzékünkben valamivel több mint 1000, talán 1020 fő van, az azt jelenti, hogy 102 fő esetén, annál jelentősen többen vagyunk, így megállapítom, úgyis ki fog egyébként derülni a sorszámozott szavazólapok kiosztott száma után, hogy a közgyűlés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Pap Gábort, hitelesítésre pedig két gyülekezeti tagot, Juhász Balázsnét és Kis Juhász Józsefet. Jelentem a választógyűlésnek, hogy az egyházi törvénynek megfelelően készítettük elő a választást 3 presbiteri gyűlés keretén belül. A jelölések beérkezését követően a presbitérium október 23-i gyűlésén összeállította a listás szavazáshoz szükséges szavazólapokat. A mai gyűlésről hirdetésben többször beszámoltunk a gyülekezetnek. A választói névjegyzéket közszemlére 1,5 hónapra kitettük. Most ismertetem a jelöltek névsorát a gyülekezettel. Ebbe benne vannak a presbiterek és a pót presbiterek, majd bemutatom a szavazólapot. Szavazólap a 2011. november 6-i presbiter választáshoz. A választási bizottsághoz beérkezett jelölések alapján összeállította a Pest Erzsébet Központi Református Egyház presbitériuma 2011. október 23-i gyűlésén. Presbiternek jelöltek Ábrahám Károly, Ág József, Ágoston Ferenc, Brandenburg Sándor, Erős Dániel, Fehér István, Fodor Tibor, Gulyás János, Gyarmati Miklós, Dr. Ila Lajos, Juhász Balázs, Juhász Péter, Kis Lajos, Kis Sándor, Kósa Róbert, Kósa Zsolt, Kovács Gusztáv, Kovács Zoltán, Kreisz János, Márta Károly, Nagy Lajos, Németh Béla, Pap László, Penkert Mihály, Rácz Béla, Rátkai Gábor, Takaró Mihály és dr. Terebesi András. Pótpresbiternek jelöltek Berkó Lajos, Bolla Gábor, Fehér Levente, dr. Fónyad László, Marcsa Miklós, Mező Zoltán, Pszilosz Tamás, Varga Róbert, főgondnoknak jelölt Brandenburg Sándor. Így néz ki a szavazólap. A szavazólap alján még van egy mondat, ez így hangzik. A listás szavazólap érintetlenül hagyásával szavazunk a jelöltekre, illetve kihúzással jelezhető, amennyiben valakit nem kívánunk megválasztani. Mielőtt tovább mondanám a hivatalos részt, hadd jelezzem, hogy ennek a presbiteri névsornak 3 új tagja van, 2 úgy kerültek föl, hogy pótpresbiterekből lesznek presbiterek, és 1 új presbitert fogunk választani, rövidesen be fogom mutatni őt is. 4 új pótpresbiter jelöltünk van. Az egyházi törvény ugye azt írja elő, hogy 6 évente a teljes presbitérium megújítására van szükség, mi a következő biblikus elvet követjük. 6 évvel ezelőtt, meg azt megelőzően 6 évvel ezelőtt, itt, a gyülekezet színe előtt, a presbitérium döntő többsége, akik most is presbiter jelöltek, bemutatkoztak, majd a választás végeztével, a fellebbezési idő lejárta után letették a gyülekezet és Isten színe előtt a presbiteri esküt. Istennek tettek fogadalmat. Nem nekem, nem is a testvéreknek, előttünk tették az élő Istennek. Ezt tehát én senkitől vissza nem kérem, senkitől a lemondást egyébként el sem szoktam fogadni. Azt mondom mindenkinek, beszéld meg az Istennel. Istennek fogadtál esküvel valamit, Istennek tartozol, ha azt meggondoltad, Ez így van a házassággal is, így van mindennel, kedves testvérek. Istennek teszünk esküt, Istennek tartozunk az eskünkkel. Ezért van az, hogy alig van változás a presbiteri névsorban. Az új változásokról pedig rövidesen még szót ejtek. Tehát összeállítottuk a listás szavazáshoz a szavazólapot, ismertettem a szavazólapra fölkerültek neveit, és bemutattam a szavazólapot. Most felkérem az új jelölteket, hogy ahogy a neveiket mondom, álljanak majd egyesével ide, és röviden néhány dolgot elmondok azokról, akik újonnan kerülnek be a testületbe. Tehát presbiter jelölt egy van, őt úgy hívják Erős Dániel. Erős Dániel 41 esztendős, családi állapota nős, 4 gyermek édesapja, 1983-ban konfirmált. Szakmája szerint gazdasági szakfordító angolból és franciából. 8 éve tartozik a gyülekezetünkhöz, nagyon sokféle szolgálatban vett részt, főleg addig, amíg Pesterzsébeten laktak. Egy pár hónappal ezelőtt elkerültek Gyermelyre, de onnan is hűséggel bejár, részt vesz a gyülekezet életébe, feleségével egyetemben, aki azokat az igehirdetéseket, amelyeket meg lehet vásárolni, készít hétről hétre. És hát itt volt a technikai ok, hogy a 4 gyerek mellett, főleg az utolsó egészen fiatal kisgyermek, nem volt könnyű Gyermelyről ezt a szolgálatot végezni. Dánielt jól ismerem, többször beszélgettünk, én úgy gondolom, hogy hite szolgálatai alapján jó szívvel ajánlom a választógyűlésnek. Pótpresbiter jelöltek, Berkó Lajos. Berkó Lajos 34 esztendős, családi állapota nős, egy fiú gyermekük van, 2007-ben konfirmált, szakmája szerint közgazdász. 2005 óta jár a gyülekezetünkbe, sokféle gyülekezeti szolgálatot végez. Egy évvel ezelőtt egy új ifjúsági csoport indult, az úgynevezett mini ifi, az éppen akkor konfirmáltak csoportja, azt ő vezeti. Részt vesz a gyülekezet ifjúságának a nyári táboraiban, részben szolgál, igével is, ha szükség, előadással is, és egyéb módokon is, kétkezi munkával is. A gyülekezetünkben rendszeresen tartunk úgynevezett karbantartó napokat, ezekben ő mindig jelen van, ahogy Dániel is itt volt mindig, amíg Erzsébet közeli állapotban élt. Lajos bizonyságot tett már egyszer itt a gyülekezet színe előtt is, arról, hogy élő hitre jutott, azon a karzaton ült, amikor egy januári istentiszteleten Isten ígéje szíven találta. És azóta beállt ő az ige szolgálatba is, jó szívvel és szeretettel ajánlom a testvéreknek. Marcsa Miklós. Miklós 27 esztendős, nőtlen, 1997-ben konfirmált, szakmája szerint cserépkályha és kandalló építő, fazekas oktató. 15 esztendeje jár a gyülekezetünkbe, sok szolgálatot végez évek óta. A legfontosabb szolgálatai az idős testvérek fuvarozása minden vasárnap, részese a nyári táboroknak, azokba szolgál úgy is, hogy van egy kis mikróbusz, amivel ő szállítja nem csak az embereket, hanem mindazt, ami egy nyári táborhoz kell. Tulajdonképpen itt tölti az élete egy nagyon jelentős részét. Csendes, komoly, hívő, fiatal ember, igazán úgy látom, hogy odaszánt élettel Istennek és ennek a közösségnek. Jó szívvel ajánlom megválasztását. Mező Zoltán. Zoltán dédapja ennek a gyülekezetnek gondnoka volt, még az én édesapám mellett is egy rövid időre. Nagyapja évtizedeken át szolgáló presbitere volt gyülekezetünknek, hűséges egyháztagunk. Édesapja is, Isten nyugosztalja, évekig presbiterünk volt. Három nagybátyja református lelkipásztor. Ként szolgált a református egyházba. Zoltán 33 esztendős. Családi állapota szerint nős, egy kisgyermek édesapja, 1991-ben konfirmált. Szakképzettsége, végzettsége szerint gépészmérnök. Gyermek korától a gyülekezetünk tagja. Sokféle szolgálattal szolgál ő is közöttünk, nem tudjuk úgy megszólítani és hívni, hogy ne vegyen részt gáz, víz és egyéb szerelési, karbantartási munkákba, és időnként számíthatunk az autós szolgálataira is. Szelíd, szolgálatkész fiú, akit meleg szeretettel ajánlok a választó gyülekezetnek. És az utolsó pótpresbiter jelöltünk Pszilosz Tamás. Tamás 32 esztendős, nőtlen, 1994-ben konfirmált, szakképzettsége szerint acél- és fémszerkezeti technikus. 1988-tól tagja a gyülekezetünknek, most az úgynevezett nagyifi közösségben. Nagyon sokféle szolgálatot végez. Szolgál a karbantartó napokon, az idősek szállításába, a nyári táborokba való különböző munkákba, műszaki és technikai javításokra bármikor megszólítható. Szelíd, csendes, kicsit túl csendes, szelíd, csendes, melegszívű fiatalember, őt is nagy szeretettel ajánlom a választó testvérek figyelmébe. Köszönöm szépen, foglaljatok helyet. Most kiosztjuk a szavazólapokat. 300 szavazólap készült. Ha a listán talált jelöltek személyével egyetértünk, mi az egyházközség vezetése csak olyanokat ajánlottunk, akikkel egyetértünk, akkor érintetlenül adjuk vissza, természetesen elolvasás után a szavazólapot. Ha valakit a tisztségre nem tartunk alkalmasnak, annak nevét húzzuk ki. A szavazólapokat elolvasás után nem kell összehajtani, gyorsabban fogjuk tudni megszámolni, ha nem tetszenek összehajtani, és nekünk újra ki kell nyitni. A számozott szavazólapokat összegyűjtjük, összeszámoljuk, és kihirdetem rögtön az eredményt, mert az egyházi törvény ezt mondja. Azt tekinthető megválasztottnak, aki az érvényes szavazatok 50%-a plusz egy szavazatot kapott. Most tehát kérem, osszuk ki a szavazólapokat. 1-től 50-ig kinél? Nálad, Sándor? Jó? 50-től 100. 101-től. Tollat egyet se hoztam be kihúzásra, gondoltam, hogy készültünk is. Muszti, kezdj el, indulj el és szedd össze, jó? Ha túl vagy a tiéden, jó? Indulj ebbe a sába, kezd el összeszedni, jó? Zoli, gyere, indulj el erre és szedd össze, légy szíves, hogyha aki ezen túl van, innen előről indulj, aki még olvassa, hadd olvassa. Valakinek? Jó. Köszönöm. Guszti, visszaköldj, adjam, ezek sorszámozott lapok, nem lehet. Már szedjük össze, ott még nem. Misi, kezd el, légy szíves, kezd el összeszedni akkor. Te nem kaptál? Osszátok ki. Első, második sor. meg kell várnom, hogy maradt-e. Maradt szavazólap? Először a Gábor kezébe lévőt kell kiosztani.
Ott még nincsenek Gábor.
Tamás, kezd el összeszedni. Ő már összeszedi, azt nem adhatja oda. Meg kell várni a Gábort. Hol vagy, Gábor? Ja, ott van. Meg fogjuk oldani. Az nem számít, hogy összegabajodtak. Mindegy. Ez az összeszedett?
Ez az összeszedett ezen az oldalon.
Jó.
Ezek az összeszedettek? Összeszedett.
Ad ide.
Három.
Jó, második. Első, második, harmadik. Csak annyit osztunk ki, amennyien vagyunk. Várjál, nem lehet. Ez kár, mert ezt nektek közben előtte adtál ki. 155, 156, én vagyok a 157. Tessék. Jó. Ez az oldal végzett, ugye? Ez az oldal is végzett, ez az oldal összeszedve.
Összeszedettek.
160. Jó, tehát 160 az utolsó. Sorszám érdekel. Jó. Mutasd. Jó, rendben van. Akkor gyere Gábor, te, hol van Tamás? Gyertek, gyorsan össze kell számolni. Tehát meg kell nézni, hogy van-e kihúzott benne, mert tudom, hogy 160-at adtunk itt az utolsó. Tehát 160-at adtunk ki, meg kell nézni, hogy van-e benne kihúzott. Már összekeverheted, mert 160 az utolsó, az a kérdés, hogy van-e benne kihúzott. Jó, azt tegyük ki, ha van benne kihúzott. Hol van az ott a kihúzott? Jó. Nincs.
Ezek?
Az még nincs átnézve. Mind rendben van? Jó. Ezt átnézted? Már nem érdekes a sorszám, 160-at adtunk ki, ez biztos. Annak ott kell maradni, ennek is itt kell maradni.
Okay. Csak a sorszámot nem tudom, hogy hányan
számot. Egy, kettő, tudom, 160, mert itt a 161-dik, 160 lapot adtunk ki. Három, 4, 5. Jó, foglalj helyet, igen. Kedves testvérek, akkor elmondom a végeredményt. 160 szavazólapot osztottunk ki. A 160 szavazólapból visszaérkezett összesen 5 olyan szavazólap, ahol egy-egy név kihúzásra került, ami azt jelenti, hogy nyilvánvaló módon mindenki érvényesen megválasztott presbiterünk. Örömmel jelentem. Egy valakire érkezett 2 kihúzás, a többi másik 3 egy-egy kihúzás érkezett. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy érvényes volt a szavazás és a következő jelen pillanatban az eredmény. Presbiterekkel választotta a gyülekezet Ábrahám Károly, Ág József, Ágoston Ferenc, Brandenburg Sándor, Erős Dániel, Fehér István, Fodor Tibor, Gulyás János, Gyarmati Miklós, Dr. Ila Lajos, Juhász Balázs, Juhász Péter, Kis Lajos, Kis Sándor, Kósa Róbert, Kósa Zsolt, Kovács Gusztáv, Kovács Zoltán, Krejsz János, Márta Károly, Nagy Lajos, Németh Béla, Pap László, Penkert Mihály, Rácz Béla, Rátkai Gábor, Takaró Mihály és dr. Terebesi András testvéreinket. Pótpresbiternek megválasztottuk Berkó Lajos, Bolla Gábor, Fehér Levente, dr. Fónyad László, Marcsa Miklós, Mező Zoltán, Pszilosz Tamás és Varga Róbert testvéreinket. A gyülekezet főgondnokának egyetlen jelöltje Brandenburg Sándor testvérünk. Kedves testvérek, az egyházi törvények értelmébe 8 nap fellebbezési idő áll mindenkinek mindenki előtt, mint lehetőség, hogyha a presbiter választással kapcsolatban oponálni szeretne. A 8 nap letelte után az új presbiterek ünnepélyes esküt fognak tenni, ez 2 hét múlva lesz, tehát nem a jövő vasárnap, hanem az azt követő vasárnap ünnepélyes esküt tesznek a gyülekezet színe előtt. Isten áldása legyen az újonnan választott presbitereken, a most megválasztott új presbitereken és az egész választó gyülekezeten. Énekeljük el a magyar himnuszt.